Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezetőm. Önök az elkövetkezendő egy órában eljöhetnek majd velem, ha remélhetőleg velem tartanak, képzeletben Gyimes középlokra, de elmegyünk Gyimes felsőlokra is, meg Gyimes bükre is, úgyhogy a gyimeseket fogjuk bebarangolni. Romániában vagyunk, a Hargita megyei területen, ahol a gyimesi csángók élnek, tehát olyan terület ez, ahol még az 1000 éves határt is meg lehet tekinteni. A gyimesi csángók települése, havasi szórványtelepekről beszélünk lényegében, de igazából olyan csodákat láthatunk itt, hogyha az itt élőekkel beszélünk, hogy azt mondom, hogy tényleg így megváltozik a gondolkodásunk, hogyha nem ismerjük annyira ezt a régiót egyébként. Gyimes középlok, ugye a gyimesekből származik, van gyimes középlok, meg van gyimes felsőlok, meg van gyimes bükk, ugye a sorok helyett, és a lok az határt, határszakaszt jelentetett, mert általában a határvédelem volt a feladat. Ez a világháborúk idején sem volt másképpen, tehát itt azért nagy csaták voltak. A második világháború idején is hosszú ideig tartották magukat az itteni katonák, és mindig is harcos életmódot folytattak sokan azok, akik itt éltek, itt laktak. Nagyjából 1000 főnyi a lakossága Gyimes középloknak, és majdnem mindenki magyarnak vallja magát. A Gyimes völgyet egyébként a Csíki medence határolja nyugatról, keletről pedig a Tarkő-hegység, és Gyimes középlok a Tátros folyó völgyének középső részén terül el. Nagyjából 1000 méter magasan vagyunk, bár a nyugati területnél a Pogány havas az 1350 méteres, a keleti résznél meg a Tarhavas az 1660 méter magas, úgyhogy azért vannak itt nagy hegyek. 1626-ban Bethlen Gábor idején itt a határnál egy vár épült már Moldva és Erdély között. Az volt a feladata, hogy az áruval kereskedőket számba vegye és ellenőrizze. És bizony érdekes az, hogy mi tanultuk, hogy 1241-42 a tatárjárás, de azért errefelé gyakran eljöttek még a tatárok később is. 1694-ben is volt egy tatárjárás itt Székelyföldre, és ekkor a gyimesi várat is megrongálták, nagy pusztítást végeztek. Mint közigazgatási egység, Gyimes középlok 1810 körül alakult ki. Ugye volt felső gyimeslok, meg volt alsólok is, meg gyimesbük, aztán végül is lett Gyimes felsőlok, meg Gyimes középlok, és megmaradt Gyimesbük. Tehát voltak azért itt bőven szétválások, összeolvadások, sok minden, de egy dologban mindenki egyetértett, hogy az itt lakók segítőkészek, és nagyon jó munkások, dolgosak. Az 1800-as évek végén a gyimesi csángók megvásárolhatták a korábban bérelt földeket, ez még inkább motiválta őket, hogy itt maradjanak. Aztán Erdélyt Moldvával összekötő vasút is épült, és Gyimesbük nagy község lett, iskolával, kántortanítóval, és egyre több környékből betelepült pásztorral, lakókkal, fűrészüzemeket is létrehoztak, és komoly faipari üzemet létesítettek itt. A gyimesi csángók nem azonosak a moldvai csángókkal. A moldvaiak legelső csoportjait a magyar királyok telepítették az akkori Kunországba, feladatuk a határok védelme volt. Aztán 1848 körül ismét érkeztek még magyarok Moldvába. A 48-49-es szabadságharc után is jöttek még ide, és megőrizték a magyar nyelv régi elemeit, de mellette román jövevényszavakat is használnak, úgyhogy egy érdekes archaikus nyelvi keverék alakult ki. A moldvai csángók a tömb magyarságtól mintegy 150 kilométerre laknak. A gyimesi csángók ugyanakkor soha nem szakadtak el a székelységtől, tehát a gyimesi csángók a csikiakkal, meg a gyergyóiakkal folyamatosan együtt éltek, együtt laktak. Ilyen téren mindenki magyarul beszél, és a hagyományok élők, tehát a moldvai csángók messzebb vannak, mint a gyimesi csángók. De nem csak a csángók vannak, hanem a csángókon belül is vannak gyimesi csángók, moldvai csángók. A csángó is érdekes, hogy mit jelent, hát ugye csángó, csámborgó magyarok, akik ide mentek, hát valami olyasmi lehet talán, mint A kozákok, mert ugye a kozák sem népcsoport, hanem a szökött jobbágyok verődtek össze, és ők belülük lettek a kozákok annak idején. De visszatérő egy kicsit a csángókra, Mária Terézia megtiltotta, hogy a gyimesiek meg a csíkiak elmenjenek a juhaikkal Moldvába télen, úgyhogy kereskedni kezdtek. Mert hogyha már nem lehetett átmenni, nem lehetett oda menni, visszamenni, akkor sóval, kukoricával, gyümölcsökkel, tejtermékkel, faanyagokkal kereskedtek, és volt kapcsolat Moldvával, meg a moldvai csángókkal is. Nagyon sokszor a moldvai csángók, meg a gyimesi csángók a Csíksomlyói búcsún találkoztak, ahol minden évben találkoztak, együtt énekeltek, imádkoztak. A gyimesi hagyományvilág egyébként nagyon gazdag, van vagy 30-35 féle tánc, és a táncok annyira fontosak, hogy mi is elmentünk meglátogatni egy olyan kis tánctábornak helyet adó létesítményt, ahová gyakran mennek fiatalok, mint egy busznyi fiatal, hogy 4 napot, 5 napot itt eltöltsenek, és a gyimesi táncokat megtanulják, és hát persze mellette azért fülödjenek a dézsában, játszanak, szórakozzanak, tábortűz mellett beszélgessenek, és kapcsolatokat teremtsenek. Hát akik ide jöttek, több vidékről jöttek, hozták magukkal a táncokat, az énekeket, a hagyományokat, és hát ez a csángó, gyimesi csángó tánc is lényegében egy ötvözet lett. A lok jelentése sokak szerint a hegylábánál elterülő síkság, amely építkezésre is alkalmas, de van, aki szerint ez a határ megjelölésére is szolgált, de sokan azt mondják, hogy a síkság elsősorban a lok, mert hogy kevés olyan rész volt, ami építkezésre alkalmas, de ami alkalmas volt, arra mondták, hogy akkor ez a lok, és így lett a gyimes középlok, felsőlok, és hát a gyimesbük pedig ugye az a gyimes alsólok lényegében. Igazából valószínűleg mindegyikben van igazság, hogy most a határterületet jelentett, csíkságot, építkezésre alkalmas területet, de az biztos, hogy az angolhoz nincs köze, úgyhogy ebbe biztosak lehetünk, de az is igaz, hogy határőr terület, határőr vidék volt. Hát még szerintem megér néhány kutatást így nyelvészetileg, hogy most pontosan mit is jelentetett, ki mit gondol még róla. 99%-ban római katolikusok az itt élők, nagyon kevés református és ortodox van. Gyimes középlok esetében azért a muhos patat nagyon fontos, meg a muhos tető, erről majd még mesélek a műsor második fél órájában, de előtte elmegyünk még gyimes felsőlokra. Itt nagyjából 700-an élnek, és a 16. században jött létre a település Szépvíz és Csíkszentmihály határrészeiből. A Lok név itt is szintén vagy kisvölgyet, mélyedést jelentetett, bár van, aki azt mondja, hogy a határterületeket, határvölgyeket is jelölték Loknak régen. Az kétségtelen, hogy a település közel fekszik a régi magyar határhoz, úgyhogy biztosítani kellett a védelmet. Komoly sáncokat építettek, és a falu melletti hegyen még ma is láthatóak a régi sáncnak a nyomai, mintegy 150 méter hosszan kivehető a sáncnak a helye. Állattenyésztéssel, fakitermeléssel foglalkoznak az itt élők, bár azért minimális részben van turizmus is. A Csapóhegyi sánc például itt van, a Bagolyvár rombjait meg lehet tekinteni, a Görbepataki kápolna szintén érdekes látnivaló, de a hősök temetőjét is sokan megnézik. A gyimesi hágó, hogyha sétálunk, vagyis a fügés tetőn, akkor ez már nekem önmagában kellemes, mert szeretem már magát a gondolatot is, hogy egy fügés tetőre megyek, és hát itt aztán tényleg tudunk nagyokat kirándulni, vannak tánctáborok is, hallhatjuk a népi ütős hangszert, ami errefelé legendás. A templomok jelentős része fehérre meszelt. Nagyon sok a székelykapu errefelé, és nagyon szép régi neve van a legtöbb kocsmának, vendéglőnek. Érdekes egyébként, hogy a hegyoldalakat nagyon sokáig kaszálják, úgyhogy az erdők egy picit kisebbek már, mint mondjuk 50-60 vagy pláne 100-200 éve, de hát minden területet használnak errefelé. A gyimesek vidéke, ugye a gyimes felsőlok, gyimes középlok, gyimesbük, de a gyimesi csángókhoz szokták sorolni a kosteleki, a farkaspallói és a háromkuti csángó telepeket is. Gyimes középlokot egyébként románul alsóloknak hívják, mert hogy egyébként alsólok nincsen, hanem gyimesbük van, de a valóság az az, hogy egyszerűen a székely határőrizeti feladatok miatt felfelé telepedtek le a lakók, és az elnevezéseket így hozták létre. A krumpli errefelé alapélelmiszer, tehát pityóka mindig van. A tél októberben kezdődik, és néha májusig is eltart. Van sífelvonó is errefelé, sípálya, meg boppája is manapság már. A hegyi kaszálókról begyűjtik a szénát, és még a mai napig gyakran látunk lovas szekereket, és így viszik a szénatárolóba a szénákat. Rengetegen tartanak lovat. Pont mesélte Zsolt, kedves házigazdánk, hogy az egyik ló lefelé menettől megcsúszott, és eltörte szegény annyi helyen a lábát, meg még talán a bordája is megsérült, hogy el kellett szegényt altatni. Tehát errefelé még bizony a lovaskocsi, ami szénát húz, az mindennapos látvány. De a fahúzatáshoz, meg az erdőléshez is elengedhetetlen a ló használata. Nagyon sok helyen fából készül az épület, és más nem is nagyon látunk szinte, meg minden más a játszótértől kezdve egészen a kis tartógerendák sokaságáig minden fából van, a medence széle is fából van. Hát a fa az nagy kincs, és bár van közbirtokosság, de azzal együtt azért azt látjuk, hogy valahogy mindenhova kerül elegendő mennyiségű fa, de olyan sok fa van, hogy el is adnak belőle egyébként a távolabbi vidékekre. A gyímesekben Magyarországról eljutni azért kell egy 12 óra, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor 10 óra, de ha kevésbé tapasztalt vezetők, meg nem bírjuk azt, hogy mindig a kamionok a településeken is 80-nal elmennek mellettünk, akkor meg 15 óra, mert akkor különösen óvatosak leszünk, de mégis érdemes ide eljönni, mert valóban nem csak az 1000 éves határ, meg a történelem miatt, meg a legendák miatt, hanem a természet miatt, meg a jó beszélgetések miatt, meg az itt élők miatt, akiktől tényleg érdekes történetek sokaságát halljuk, és már önmagában a beszélgetések, az ízes nyelvhasználat egy kulturális élmény, ha ide látogatunk. A hegyeken látunk mindenféle kis izgalmas épületeket a távolban, fehéremeszelt templomokat néhány helyen, lovakat, teheneket, üdezöld területeket, erdőségeket, mesebeli vidékez. Érdekes egyébként, hogy van olyan gyimesi csángó család, akiket meg lehet látogatni, hogyha jönnek turista csoportok, és akkor a hagyományos életmódot a valóságban is meg lehet ismerni, meg a munkás mindennapokat. Szerveznek közösségi kenyérsütést a vendégek kedvéért, és a lovas szekérrel is lehet túrát tenni. Nagyon sok helyen készítenek sajtokat, túrókat, de itt még igazi házi vajat kaphatunk, meg a házi kenyeret is megcsinálják, úgyhogy valóban nem a Kauflandban bevásárolt termékeket kapunk itt. Vannak, akik helyben készítenek hangszereket, és persze ezeket meg is tudják kiválóan szólaltatni, úgyhogy akár táncra is perdülhetünk. A gyimesek és környéke tényleg olyan hely, hogy érdemes akár itt megszállni a Muhos tetőn, és eltölteni 3-4 napot, bőven lesz programunk, és egy kicsit megnyugszunk. Igaz, hogy nincs mindig térerő, igaz, hogy nincs mindig wifi, sőt, van, ahol egyáltalán nincs, de talán éppen ez teszi az egészet varázslatossá. Aztán utána visszamehetünk Csíkszeredába, Sepsiszentgyörgybe, vagy bárhová, ahol ismét működik a telefonunk gond nélkül, és megkaphatjuk az üzeneteket, amelyek nélkül nehéz elképzelni a mindennapunkat. De ez csak egy példa volt itt a műsor első felében a gyimesekből, hogy hát azért Erdély több, mint Parajd, Székelyföldön rengeteg látnivaló van, csillagtúrákat tehetünk a Gyilkostóvra, a Békásszorosra, de a borvizeket is felkereshetjük, rengeteg van belőle, és egy ilyen túra egyáltalán nem elcsépelt. Én nagyon sok borvizet láttam, egy kedves barátom sajnos pont tavaly meghalt, de elvitt a legkülönbözőbb gyógyvizeket megkóstolni, és voltak kedvenc helyei, és nem volt egy darab turista sem, csak mi, folyt a semmibe a víz, a végtelenbe vissza, ahova vissza kell mennie, és kortyolgattuk, és olyan volt, mintha tényleg szódavizet ittünk volna, olyan erős szénsav tartalma volt. Gyimes történetéről, meg a gyimes eredetéről, a név eredetéről már Orbán Balázs is sokat írt, az itteni csángókról, és megírta egyebek mellett azt, hogy nagyon-nagyon régóta híresek a gyimesi juhok. Annyira híresek, hogy mindig drágábban kelnek el a csíki juhoknál. Nem is kell a vására hajtani, és már rögtön megveszik, tehát nagyon hamar el lehetett adni az itteni juhokat, hiszen volt nekik bőven finomság, harsogóan zöld fű és minden más, úgyhogy nagyon ismertek és híresek voltak az itteni juhok, de a marhatenyésztéssel is foglalkoztak a gyimesen élők, és nagyon-nagyon komoly vásárokba, ha elmentek, akkor biztos, hogy elkelt a termékük, mert hogy egészséges, ép és gyapjas állatok voltak errefelé itt a gyimesekben. Gyimes már régen a kereszténység felvételekor is lakott volt, ez kitűnik a Csíki krónikából, amely szerint a keresztény vallást megalapító harcokban Szent István alatt elnéptelenedett ez a környék, de aztán az ő atyafiainak paradékát telepíté Gümesz földére, de így szól a krónika, tehát akkor jöttek ide a mostani gyimesiek, Ambor, Gőgő, Káb, Ládon, Lagás, Dob utódai. De érdekes egyébként, hogy utána a gyimesi szoros megint egy kicsit elnéptelen lett, és a Tankó család települt oda később, aztán a havasias életet sokan folytatták errefelé. Minden esetre, amikor Csíkból és Fogaras környékéből is jöttek, akkor, és most idézek, gyarapodik a székelyfaj a szívossága és szaporasága által. Így szól Orbán Balázs, a Székelyföld leírása ide vonatkozó része. Minden esetre nagyon régóta lakott Gyimes és környéke, és a krónikákban is régóta szerepel. Az idők folyamán Gyimes a Csíki székelység szerves része lett, így is írja sok történetíró, mert hogy nincsen 100-150 kilométeres távolság, mint ahogy a moldvai csángok esetében van. 30 kilométer hosszúságban terül el Csíkszeredától 35 kilométeres átlagos távolságra a Gyimes, és egy ideig aszfaltozott az út, aztán, hogyha a Muhos tetőre vagy más meseszép helyre el akarunk menni, vagy a Muhos fürdőhöz, a Muhos panzióhoz, akkor már azért ilyen murvás köves úton is haladnunk kell, de megéri mindenképpen. A Gyimes völgye a Tatros forrásától kezdve egészen a Gyimes Palánka szorosig tart, és hidegség felé még mehetünk, vagy 25 kilométert. Itt hidegségnél találjuk egyébként a Muhos látnivalóit. Középloknak, Gyimes középloknak egyébként még ezután is van lakott tanyája, tehát sok elszórt tanyasi rész van erre felé. Ha mindent összevetünk, akkor egész Gyimesvölgynek talán 15 ezer lakója is van mindennel együtt, a kis településekből, kis tanyákból, összességében hidegségtől kezdve sorolhatnám tovább. Gyimes felsőlök, Gyimes középlök, Gyimesbük, ha mind-mind összelakjuk a lakókat, akkor azért egész szép szám jön ki, de mégsem érezzük soha a zsúfoltság érzését, mert hogy kis településekről van szó, nagyon sok tanyasi településről, gyönyörű vidékről, mesebeli álomszerű vidékről, hegyekről és mámorító környékről. Gyimes völgye tulajdonképpen összekötő kapocs Erdélyország és Moldva, Erdély és Moldva között, mondta szintén egy történetíró. Gyimeslok nevet így először 1701-ben írták le, legalábbis ami fennmaradt azon források, és ekkor még földrajzi fogalom volt, és nem falunév. A hegy lábánál elterülő síkság, ami építkezésre is alkalmas, van, aki így fejtette meg, ezt már meséltem, van, aki pedig úgy, hogy határvidék, sík, építkezésre is alkalmas, erődépítésre alkalmas kis határrész. De a loki szavakkal sok dokumentumban, sok oklevélben, sok okiratban találkozhatunk. Sokan azt írták, hogy a Tatros völgye a környék, itt Gyimes középlok fölötti rész, hidegség és környéke. Állítólag ez a tatáros szóból ered, tehát azért Tatros lett a kis folyócska, mert hogy tatáros volt, ugyanis a tatáros völgyén keresztül sokszor betörtek a tatárok Csík felé, Moldvából jövet. A tatáros szóból lett aztán a Tatros név. De hát nyilván sokat kell még tanulmányozni a krónikákat, mert hogy vannak olyan kutatók, akik az Orbán Balázs említette ősi Gyimes földet másképp látják, és a származtatását nem tartják helyesnek. Tehát igazából azt gondolom, hogy egy turista szempontjából, vagy egy ide látogató anyaországból ideérkező számára ezek érdekes adalékok, hogy vajon akkor most mit is jelent a lok, mit is jelent a Gyimes középlok, Gyimes felsőlok, mit is jelent a gyimesbük elnevezés, mit is jelent a tatros, vagy így van, vagy nem, de érdekesek a legendák, de maga a csoda az a jelenben van, az itt élő emberekben, a magyar közös történelmi hagyományainkban, a székely, a csángó, a hagyományokban, a kultúrában, a táncban, a finom ételekben, a jó beszélgetésekben, az álomszép természetben, a közös kulturális örökségünkben. A csángóság sokáig elszigetelt, pásztorkodó, erdővágó népességet jelentett, akik viszont megőrizték az archaikus székely eredetű népi kultúrát sokkal jobban, mint azok, ahonnan ők is származhattak. Az állattartás, az állattenyésztés, a földművelés gyimes legendás szépségű völgyében bizony kemény emberekké varázsolta az itt élőket, de olyanokká, akik rendkívüli módon tisztelik a hagyományokat. Még nincs egy hete, hogy bejártam Gyimes Középlók környékét, mert bizony van ilyen település, és van Gyimes Felsőlók is. Gyimes Felsőlók és Gyimes Középlók után azonban nem Gyimes Alsólók következik, hanem Gyimes Bükk. Gyimes Középlókon belül pedig Hidegség patakát csodáltuk meg, mert hogy ettől felfele haladva, mintegy 10 kilométert megtéve a Muhos patakot elérjük, és nem csak a Muhos patakot, de a Muhos tetőt is meglátogattam, ahol egy mesebeli kis panzióban vendégeskedtünk. A tulajdonos elmesélte, hogy vannak saját pisztrángjai, 200 nagyobb és mintegy 1000 kisebb, és etetni kell azért őket, de virgonszkodnak ott a patakban egy kicsit kibővített részen, és a saját pisztrángot tudja feltállalni azoknak, akik a vendégei. És érdekes egyébként, hogy már régebben is volt egy Bürös Víz nevű forrás. Hát errefelé azért a különböző zubogók, bugyogók, vizek sokszor büdösek, és hát gyógyhatásúak persze. Nyilván ezek az illatok, ezek a szagok, ezek az érzetek, ezek gyógyító, kellemes vizet takarnak a valóságban, és már az 1960-as években gyógyfürdő volt, két kis kád itt a Muhos pataknál. Aztán utána ez megszűnt, és végül a legendákra, meg az egykori gyógyvízre alapozva Prezsmer Emil és fia Prezsmer Zsolt határozta el, hogy hát itt a környéken bizony fogva itt valamiféle fürdőt létrehozni, mert hogy a Gyimes gyönyörű, a Muhos tető nagyon szép, és érdemes itt egy olyan mesebeli kis házacskát teremteni, amihez tartozik fürdő is, és akkor a kellemes vízben élvezhetik a természetet, a természet erejét a látogatók. Úgyhogy ez meg is valósult egyébként, és a Muhos tetőn manapság már nem csak lubickolni lehet, hanem megnézni azt, hogy jobbra-balra a gyönyörű hegycsúcsok ilyenkor nyáron üdezöldek, van amelyik haragos zöld, van amelyik a fenyvesektől tényleg erős zöld, van amelyik gyönyörű hatalmas legelők miatt, meg a friss kaszálás miatt halvány zöld, tényleg itt aztán a zöldnek az 50 árnyalatát is megfigyelhetjük. És hát augusztusig pedig lehet fürdeni is, augusztus végéig. Hát igazából ez nem egy kőbevésett szabály, de elmondta nekünk Zsolt a vendéglátónk, hogy hát akkor azért még bőven lehet élvezni itt a jó időt, de utána szeptembertől már egy kicsit hűvösebb van, amitől még minden csodálatos, meg a természet elképesztően érdekes és izgalmas, de mondjuk már nem feltétlenül lehet a nyitott fürdőrészben lubickolni, ellenben van egy zárt fürdőrésze is, tehát azt bármikor lehet élvezni. Úgyhogy a Muhos fürdőnek ez a része, ez megmaradt, és valóban a gyimes vizét itt bőven tudjuk élvezni. Érdekes egyébként, hogy ez a szénsavas, kénhidrogénes, meg sós vízkeverék, ez milyen jó hatással van sokak egészségi állapotára. Egyébként Gyimes Felsőlók és Gyimes Középlók között találjuk egy ilyen törésvonal mentén ezeket a szénsavas ásványvíz feltöréseket. Van a komjárti kuruczborvíz, van a sötét pataki források, ebből több is van, van az antalok pataki borvíz, és kénhidrogénes büdös víz is található. Errefelé egyébként ezek a dolgok egy kicsit más jelentenek, mint nálunk, sok minden. Például a druzsba, az a motoros fűrész, hogyha azt mondják, hogy hozd ide a druzsbát, akkor nem a barátságot szeretnék ott látni maguk mellett. És a bódé például az olyasmi, mint a büfé. Hát nálunk ugye a boldénak van egy kicsit pejoratív értelme, de ott nem, a boldé az egyébként ilyen büfészerű valami, de lehet a boldé az valami olyan épület, ami áll, és tényleg ott magasodik, és nincs akkora negatív töltete, mint néhol nálunk, hogy fú, hát jó, hát ez csak egy boldé. És a büdös víz is olyan, hogy hát igen, van szaga persze, de hát gyógyhatású és jó, és hát mi azt mondjuk, hogy büdös víz, akkor hogy miért fürödjek meg benne? Hát azért, mert jobban leszel, tehát valóban errefelé itt ez igazából pozitív töltetű. Van jó pár kénhidrogénes forrás, Borospatakán korábban itt fürdő is működött, és hát van a Muhos büdös fürdő, Farkaspallón is van egyébként úgynevezett büdös víz, úgyhogy sok-sok sós víz, meg büdös forrás van, és sokan gyógyvízként használják általában hazaszállítva, de most már ugye a Muhostetőn ott is élvezhetik, hogyha valaki ide látogat, és a reumatikus betegségekre is jó, meg a bőrbetegségeket is szokták kúrálni ezekkel. És ha már egyszer valaki feljön ide, akkor tényleg láthatja a gyönyörű természetet. Vannak kisgyerek játszóterek is, úgyhogy ugye három gyermekem van nekem, Fülöp, Jászmin és Milla, 6 éves, 4 éves, meg most már Milla 3 éves, most töltötte be a harmadikat, úgyhogy én biztos, hogy előbb-utóbb meggyőzöm a feleségemet, hogy hadd hozzam el őket. Ő azért nem jön el, mert fél a medvétől, és hát medve azért van. És én nem hazudok neki, úgyhogy meg is mondtam, hogy megint csak láttunk medvét, egy nagyobb medvét láttunk, meg egy kisebb medvét, tehát anyukát, meg a bocsát, és az autóból lehetett látni, hogy kijönnek egészen az út szélére, és hát ott bóklásznak, szerencsére azért nem bóklászott rá annyira a bocs az útra, hogy elütötték volna, de bőven van medve. Hozzáteszem, egyébként nem minden területén itt a Székelyföldnek, de azért van jó pár helyen, úgyhogy medvét lehetett fotózni megint csak. De a Muhos tető, a Muhos büdösvíz, a Muhos panzió környékén meg is szállhatnak akár, hogyha valaki ide látogat, de megtalálni nehéz, és akkor érdekes az, hogy egyáltalán hogyan lehet ide eljutni. Hát nehéz azért GPS-szel, mert murvás út vezet hosszasan fölfelé a hegy tetejére, és igazából, hogyha téli az idő, akkor általában le kell tolni a havat, különben csak a szánkó lehet a segítségünkre. Kifelé menet egyébként defektet is kaptunk, a bal hátsó kerék, azon a gumi megadta magát, és egy környékbeli temetkezési vállalkozó tudta megragasztani. Ez is érdekes történet volt. De szerencsére volt egy másik gépjárművünk, úgyhogy kihasználtuk a lehetőséget, és elmentünk a közeli Gyimesbükre. Én már jó párszor voltam itt, mert hogy a Csíksomlyó Express meg a Székely Gyors, a csíksomlyói zarándokvonatoknak az egyik állomása és Gyimesbük az 1000 éves határ, de egyébként is gyakran ellátogattam. Azért érdekes ez a terület, mert hogy a második világháború idején is, az első világháború idején is fontos szakasza volt itt a frontnak, és nagyon komoly csaták voltak errefelé. Előtte a határszakasz is nagyon-nagyon hosszú ideig elválasztotta a magyarok lakta területet a többitől, és hát nagyon érdekes, hogy a Rákóczi vár romjait is itt meg lehet tekinteni, mert hogy a moldvai határon a Bethlen Gábor építette Rákóczi vár romjait lehet megtalálni. És van itt egy vasúti őrház is, a 30-as számú. A MÁV legkeletibb őrháza volt nagyon hosszú ideig, és egy nagyon kedves helybeli úriember megvette az épületet, aztán az önkormányzat segítségével létrehozott egy vasúttörténeti múzeumot, úgyhogy ha ide bemegyünk, akkor valóban egy történelmi kavalkád vár minket itt, és a mellette lévő hidat is újjáépítették, úgyhogy a turisták megnézik az őrházat, bemennek és tanulnak sokat. Hogyha ott van a megalkotója, akkor egy órán belül biztos, hogy nem tudnak eljönni, annyi érdekes történetről hallhatnak. Fel lehet menni utána a híres Rákóczi vár romjait megnézni, de talán még izgalmasabb, hogyha átmegyünk az úton, és a másik oldalon először is az egyik kis büfében iszunk valami kellemes nedűt. Megkérdeztem, hogy meddig van nyitva, és hát mondták, hogy nyáron sötétedésig. mert hogy amúgy is itt laknak, és akkor, ha nyitva vannak, akkor legalább van valami kis forgalom, mondták nekünk, úgyhogy, hogy legyen forgalom, rendeltünk is jó pár finomságot, és aztán egy kicsit tovább sétáltunk, mert hogy itt Gyimesbüknek ezen a részén, ahol jártunk, kopjafák sokaságát találjuk, és egy kis templomot. Hát először, ahogy megyünk fölfelé, először következik egy háborús emlékmű. A háborús emlékmű után nyitva találjuk szinte éjjel-nappal a templomot, érdemes mindenképpen megnézni. Majd, hogyha még tovább megyünk, akkor pedig következik egy kopjafasor. Ennek is nagyon érdekes a története itt a gyimesbüki kopjafasornak, mert hogy nem olyan régi, mégis mindenki megállít és elmereng egy kicsit az életen meg a világ dicsőségén. Amikor ugyanis létrehozták, akkor az volt a cél, hogy pár fontos intézmény, dolog, eszme köré csoportosítsanak gondolatokat, és a kopjafákra ezeket vessék fel. Hát így is tettek, és elnevezték a hit kapujának itt az első kopjafa előtti részt, és a kopjafákat pedig szentelték valakinek, vagy valaminek. Az első kopjafa Istenről szól, és a hitet jelképezi, a hitről szól, a Szent Istváni örökségről például, és mindegyiken van egy dátum is. Tehát a kopjafán, ugye, ami a hitet jelképezi, az 1001-es dátum szerepel. És azért érdekes, mert hogyha valaki nem olvassa el a leírást, akkor ki kell találja, hogy ugyan már milyen dátum vajon, ami ott van, milyen emlék, és mi az üzenete ennek a kopjafának. A második kopjafa a hazáról szól, és a faragott minta a földet jelképezi. 896 az év, a honfoglalás éve. És a hazáról szól, a drága kincsekről, a környezetről, a településekről. Ha tovább sétálunk fölfelé, akkor a harmadik kopjafát is megtaláljuk, a család a harmadik kopjafa lényege, és egy holdat mintáz, az 1031-es év pedig Szent Imre herceg halálának az éve. És itt azért azt gondolom, hogy ezt nem találják ki túlságosan sokan. A negyedik kopjafa az anyanyelvről szól, és a faragott minta az anyát ábrázolja. 1772, mert hogy a nyelvújítás kezdete, nagyjából ez a szám, hát persze a nyelvújításnak igazából nincs ilyen kőbevésett kezdete, nagyjából akkortól szoktuk számítani, de valóságban az, hogy magyarosan kezdjük el a különböző idegen szavakat mondani, említeni, hát nyilván azért nem pusztán a kazinci tevékenysége, hanem sok minden más is hozzájárult, de azzal együtt való igaz, hogy ebben az időszakban a nyelvújítás korában dőlt el, hogy egyáltalán a magyar köznyelv és irodalom nyelv az északkeleti nyelvjáráson alapul majd, és hogy is néz ki majd mindez a helyes írásunkban, az is ekkor dőlt el nagyjából. Az ötödik kopjafa az alkotásról szól, és egy vizet próbálnak megmintázni. Gróf Széchenyi István halálára emlékeztet az 1860-as évszám, mert hogy az alkotás, a munka, a tehetséggel bíróknak szent kötelességük, ez az üzenete ennek a kopjafának, amit itt találunk a gyímesekben. A hatodik kopjafa a jog, és a faragott minta pedig az apa, a történelmi dátum pedig 1222. András, második András aranybullájára utal, mert hogy jogra, törvényre szükség van, hogy felelősségteljesen lehessen dolgozni. Jövő arculatáról szól a kopjafa, hogy az igazság, amikor a hamissága szembe kerül, akkor az igazság győzedelmeskedjen. A hetedik kopjafa a kultúráról szól, aminek a faragott mintája a nap, és 1823 a dátum. A himnusz születésnapja 1823. január 22, és a himnusszal kapcsolatos idézetet is olvashatunk itt. A nyolcadik kopjafa pedig a hagyományról szól, egy lányt ábrázol a kopjafa egy része, és 1687 a dátum, ami Kályoni János ferences szerzetesnek, Székelyföld első polihisztorának a halálát jelzi ennek az éve. Hát ezt nem könnyű kitalálni azért, de mellette emléket állítanak ezzel a kopjafával a magyar népi hagyományok gyűjtőinek is. A kilencedik kopjafa az egységet ábrázolja, egy fiút ábrázol, és 1677 a dátum, Domokos Kázmér ferences rendi szerzetes és püspök halálának az éve. A tizedik kopjafa a szabadságot ábrázolja, itt a gyimesbüki domboldal tetejénél a faragott minta a tűz, és az 1956-os dátum a forradalmat jelöli. A tizenegyedik kopjafa a jövő, egy csillagot mintáztak meg, és a dátum az egész mű alkotásának ideje 2013, amikor faragták ezeket a kopjafákat, és a jövőbe vetett hittel köszöntik a látogatókat. Nagyon sokan megnézik ezeket a kopjafákat, érdemes itt felsétálni, és ha már felsétáltunk, akkor meg visszanézhetünk, és látjuk a Rákóczi vár romjait, meg a régi kis őrházat ott a vasút mellett. Gyönyörű látvány. A távolban pedig a hatalmas zöld hegyek magasodnak. Naplementekor érkeztünk ide, láttuk lenyugodni a napot, álomszerű élmény, úgyhogy tényleg csodálatos. És az is érdekes, hogy nagyon-nagyon jó idő volt, nagyon meleg volt, majd amikor benyitottam a templomba, ami üres volt teljesen, gyerekek játszadoztak a templom mellett a kis réten, hallani lehetett kint a visításokat, majd amikor becsuktam magam mögött az ajtót, egyedül voltam, akkor nem lehetett már behallani semmit sem. Hűvös volt, és tényleg érdekes érzés volt itt a templomban egyedül ülni, és gondolkodni a világról, Istenről, minden másról. Gyimesbük, mint említettem, az első világháború idején, meg a második világháború idején is komoly harcoknak volt a helyszíne. 1944. augusztus 23-án például a román átállás után két nappal a front elérte Gyimest, és a 32-es számú határvadász zászlóalja a környező hegyeken elhelyezett századaival együtt augusztus 31-ig vissza tudta verni a támadásokat, és megakadályozta az előre nyomuló szovjet gyalogságnak is az utánpótlását. Aztán szeptember 10-én még néhány határőrzászlójal együtt megpróbálták a támadásokat visszaverni, aztán nem sikerült, úgyhogy visszavonultak, és szeptember végére már lényegében elfogyott az élőerő, és hát a zászlóalj megszűnt. De itt is van ennek is emléke, meg az első világháborúban elesettetnek is van emléke. A régi római katolikus templomot itt egyébként 1782-ben építették, és 1785-től vezetik itt az anyakönyveket, és van egy új templom is, ami az 1970-es években készült. Érdekes egyébként, hogy Gyimesbük környékén a mai napig láthatóak Magyarország egykori határkövei. A Rákóczi vár után, ha követjük a hegygerincet, akkor összesen 3 határkört találunk. Hát persze ez már kirándulásnak sem rossz. De hogyha nem a Rákóczi várnál megyünk fölfelé a hegygerincnél, hanem a másik oldalra, akkor megnézhetjük a kopjafákat, megnézhetjük a templomot, az első világháborús emlékeket, tehát ez is egy nagyon szép kiállítás lehet. Találunk egy gyimesi csángó tájházat is, Antalné Tankó Mária néprajzkutató hozta létre. Ez is érdekes a látnivalók, tehát nagy bőséggel itt vannak, érdemes ide ellátogatni mindig. Mindenképpen, hogyha mondjuk Csíkszered a környékén járunk, vagy általában a gyimesekhez közel, akkor ez az egy óra, ez megéri ide eljönni. Egyébként itt Gyimesbüknél, meg Gyimes középloknál nagyon sok jó mondást is láttam, hallottam. Az étteremben például a Múhos tetőnél láttam a falon azt, hogy az ételt nem szeretni kell, hanem megenni. Mert egymást kell szeretni, és nem megenni. Tehát ez is egy érdekes mondás, és tetszett. Rengeteg helyen dézsafürdőt kínálnak, eleve nagy divat itt Székelyföldön a dézsa. Fából készítenek egy nagy dézsát, és akkor abba bele lehet üldögélni. Vannak több személyes dézsák is, meg egy-két személyes dézsák is. De van ilyen jacuzzi-szerű fürdő is, és még rendes úszómedence, ilyet is találtunk itt a Muhas tetőn, úgyhogy ebből is akad. Rendkívül jól laktam, akárhányszor ettünk, ittunk itt. Hát szinte kötelező a pálinka annak, aki nem vezet. Rengeteg félrefajta pálinkát kínálnak, és induláskor, érkezéskor, meg kilépőként is az elengedhetetlen történet, de nagyon finom zöldségek vannak az általában húsos ételek mellé, de ami engem nagyon ízlett, az a legkülönbözőbb sajt. Tehát rengetegféle fajta sajt van, és én eleve sajtrajongó vagyok, hát itt aztán a pikán sajtól, a jussajton át mindenféle sajt van. A kolbászok vannak, vadkolbászok, tényleg szarvas kolbásztól kezdve legkülönbözőbb típusú szalámikig, tehát ezek a húsos, hidegtálas ételek is káprázatosak voltak. És a pisztráng, hát egyetlen egy szálka sem állt bele ide az inyembe, már önmagában ez egy szép dolog, mert ezért erre kényes vagyok, tényleg omlós volt a húsa, és valóban érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon friss, rendkívül finom volt a pisztránk, amit ettünk. Errefelé nem kell a füvet külön nyírni szinte, mert kaszálni kell maximum, minden üdezöld, öntözni se kell túl sokat, mert esik annyit az eső, hogy ne legyen ebből probléma, néha egy kicsit túl sokat is. Gyönyörű mezők vannak errefelé, rengeteg helyen tartanak állatokat, és egy dologra kell vigyázni, általában villanypásztorral vigyáznak, hogy ne koboroljon el, mert vannak azért veszélyes nagyvadak, hát ugye medvéből is van bőséggel. Este érdemes felnézni az égre, mert álom szép, ahogy ragyognak a csillagok. Ilyenkor lehet hallani az apró kis neszeket az erdőben, lehet hallani az éjszakai mező és erdő zaját, érezni lehet az illatokat, nem csak a frissen kaszált fű illatát, hanem az erdőből mindent ki lehet szinte érezni, és úgy érezzük magunkat, hogy tényleg valami csoda ez az élmény, mert mint ahogy ennél sokkal jobban érez nyilván egy kisvad vagy egy nagyvad, hát most mi is egy kicsit így vadnak érezhetjük magunkat, amikor beleszimatolunk a levegőbe, odafigyelünk arra, hogy itt aztán már este nincsen zene vagy bármi más, hanem ott vagyunk a természet lágyölén. Harsogóan jó lesz a levegő estére, és éjszaka pedig egy kicsit hűvös van. Nincsen hideg, bár korábban előfordult az, hogy 12-14 fokra lehűlt a hőmérséklet. Most nappal volt az, hogy akár 28-29 fokra is fölment a hőmérő higanyszála, este pedig olyan 16-18 fok volt a leghidegebb, néha 20, tehát egy rövid ujjúban azért elvoltunk, de a pulóver néha jól jött, de nem kellett feltétlenül kabát. De általában a relatív nagy hőingadozások jellemzőek, hiszen magasan vagyunk, és eleve erre a térségre a hűvösebb éjszakák azok, amelyek jellemzőek. Minden esetre akár nyáron, akár ősszel, akár a téli időszakban ide eljövünk, biztos, hogy egy kicsit más lesz, mint a közhelyes kirándulások sokasága, mert ott vagyunk a természetben, igaziak még az ízek, és igazi minden, ezt, hogyha tudjuk élvezni, akkor páprázatos lesz egy itteni kirándulás. Hölgyeim és uraim, önök Gyimes Középlokról és Gyimesbükről hallották a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!